Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma van az őszi napi egyenlőség, 20 óra 19 perctől csillagászati értelemben is itt az ősz, közölte a Hungaromet. Mostantól rövidebbek a nappalok, a sötétség egyre nagyobb szeletet hódít el egészen decemberig, amikor a fény megint utat tör majd magának, az lesz a téli napforduló. Az elmúlt néhány hónapban több háborús konfliktust is sikerült a megoldás irányába vinni a világban. Sajnos ez alól pont az a háború képez a leginkább kivételt, ami hozzánk a legközelebb van, ezzel még nagyobb veszélyt jelent ránk nézve. Ezt írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán még reggel, a közelgő New York-i ENSZ közgyűlés előtt. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, normál esetben a program a békereményét hozhatná el, de látva az eszkalációs eseményeket és a háborúpárti álláspontokat, nincsenek illúzióink. Az ukrán-magyar határszakaszon 6199-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 30 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. A román határszakaszról a schengeni csatlakozásuk óta, az éveleje óta már nem közölnek adatokat. 46 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. Az elmúlt héten az ország területén 63 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza, embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntető eljárás. 2010-ben 3, ma 10 autópálya éri el az országhatárt, közölte Nagy Bálint. Akkor kevesebb, mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi út volt hazánkban, ma pedig ez 1900 kilométer, ismertette a közlekedésért felelős államtitkár Bicskén, az M1-es autópálya munkálatairól jelentkezve. Mint ismert, az Ausztria felé vezető stráda egy hosszú szakaszát kétszer-három sávosra bővítik, a következő években pedig 530 kilométernyi útfelújítást, 270 kilométernyi új autópályát és nagyságrendileg ugyanekkora gyorsforgalmi hálózat bővítést terveznek. Technikai hiba miatt végül csak tegnap kora délután nyitott meg a keleti pályaudvar, csak nem 4 hetes karbantartás után. A pályaudvaron még most sem áll teljesen helyre a menetrend szerinti forgalom, az internetes beszámlók szerint. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója egy Facebook videóban azt közölte, a forgalom újraindítása azért húzódott el, mert az áram visszakapcsolása után zavar volt a biztosító berendezésben, és egyes váltók működésén állítani kellett. A Mavir energia irányító adatai szerint szeptember elejére 9000 megawatt fölé nőtt a megújuló áramtermelők összes beépített teljesítménye, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A napelemes rendszerek viszik a prímet, a sorban a biomassa, biogáz, a szél, a víz, a hulladék és a földhő következik. A hazai naperőművek kapacitása a nyáron ért el a 8 gigawattot, a háztartási napelemek darabszáma tavasszal haladta meg a 300 ezeret a tájékoztatás szerint. Ismét megszervezi az elsősegélynyújtási ismeretek, a légutat veszélyeztető állapotok és az anafilaxia című képzésének gyakorlati alkalmait az Oktatási Hivatal és az Országos Mentőszolgálat. Mától november 6-áig mintegy 1200 pedagógus készülhet fel az allergiás gyermekek szakszerű ellátására. Ausztrália és Kanada után az Egyesült Királyság is bejelentette a palesztin államiság elismerését. Keir Starmer brit kormányfő videóüzenetében úgy fogalmazott, a brit kormány a béke és a kétállami megoldás reményében döntött így. Szerinte Palesztina elismerése azt jelenti, hogy a Hamásznak nem lehet jövője vagy szerepe az ország vezetésében. A bejelentése Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő úgy ragált, nem jön létre palesztin állam a Jordán folyótól nyugatra, és a hatalmas bel- és külföldi nyomás ellenére továbbra is mindent megtesz a terrorállam létrehozásának megakadályozásáért. Mintegy 100 000-es tömeg érkezett Charlie Kirk búcsúztatójára az arizonai Glendale-ben található stadionba. Az eseményen rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. A ceremónián ott volt Donald Trump amerikai elnök, J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is. Charlie Kirköt szeptember 10-én a Utah Valley Egyetemen egy diákoknak tartott vitafórumon lőtte le a 22 éves Tyler Robinson, az ügyész rá halálbüntetés kiszabását kérte. Végül az időjárásról. Nyugat felől jön holnap a hidegfront, a Duna vonaláig már borult, esős őszi idő lesz, attól keletre még marad a nyár, csapadék nélkül, élénk széllel. A hőmérséklet hajnalban 10 és 15 fok között alakul, napközben nyugaton már csak 20-22, keleten még 30-31 fok lesz. Majdnem 10 fokkal volt melegebb tegnap az ilyenkor szokásosnál, közölte a Hungaromet. Ilyen maximum általában az év legforróbb időszakában július közepétől augusztus közepéig szokott előfordulni. Híreinket hallották.
Lenne kedvem egy nyári estén, csillagok közt csendesen elhajózni veled együtt át a csillag tengeren. Maradnék még ezen a nyáron, sajnálom, de nem lehet. Megpróbálok élni a márnak, de ezt még úgysem értheted. Minden éjjel álmaimban a földön fekszünk részegen. Én csak azt szeretném, hogy élni tudjunk pont úgy, mint a filmeken. Gyere is tombolj végre, a ruhákat hagyjuk szana szét. Minket az idő hiánya ébreszt fel, de az éjszaka miénk. Gyere is tombolj végre, a ruhákat hagyjuk szana szét. Minket az idő hiánya ébreszt fel, de az éjszaka miénk. Azt hazudni, hogy otthon fekszel, a kedvenc könyved olvasod közben. Azt szeretnéd, ha túl lehetnénk egyszer már a gondokon. Minden éjjel álmaimban a földön fekszünk részegen. Én csak azt szeretném, hogy élni tudjunk pont úgy, mint a filmeken. Gyere is tombolj végre, a ruhákat hagyjuk szana szét. Minket az idő hiánya ébreszt fel, de az éjszaka miénk. Gyere is tombolj végre, a ruhákat hagyjuk szana szét. Minket az idő hiánya ébreszt fel, de az éjszaka miénk.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először öttusával, ezt követően úszással, majd az Ózdi Sport és Élményközponttal, végül pedig kerékpárral foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A miskolci Guzi Blanka megismételve tavalyi világbajnoki szereplését, ezüstérmet szerzett az öttusa világbajnokságon. Most őt hallják.
A 24-es évet nagyon szépen zártam, és felraktam magasra a mércét, úgyhogy hál' Istennek azt tudom mondani, hogy 25-ben is nagyon jól sikerült az évem. Szépen építkeztünk hónapról hónapra, és szerintem magam sem gondoltam, hogy egy világbajnoki ezüstérmel sikerül megkoronázni az év végét. Kíváncsiak voltunk évelején, hogy hogyan rendeződnek majd az erőviszonyok a versenyzők között. Páran abba hagyták az öttusát, elmentek babázni, ha lehet így fogalmazni, és elkezdtek szépen lassan visszatérni a versenyzők egyébként a női mezőnybe. És egyre zárkózott egyébként a mezőny az OCR-ben. Eleinte még az első világkupákon hatalmas nagy különbségek voltak a versenyzők között ebben a számban. Aztán tényleg most a VB-n már nem mondom, hogy nagyon-nagyon összezárult, de látványos volt egyébként az, hogy mennyire sokat fejlődött a mezőny. És igyekeztem azért én is felvenni a ritmust. Szerintem sikerült. Ezt az évet egy átmeneti évnek, egy építkezős évnek terveztük. Az volt a koncepció, hogy minél több versenyen tudjak elindulni, hogy minél rutinosabb legyek a következő évekre az OCR pályákon már, illetve ugye a vívás is azért átesett egy jelentős módosításon. És ha jól számoltam, akkor 10 versenyen indultam el, 2 váltószámban, illetve 8 egyéniben. És az az érdekes, hogy a világbajnokság előtt nem azt éreztem, hogy nagyon fáradt lennék, hanem fizikálisan abszolút a legjobb formámban éreztem magam. Sokkal jobb volt szerintem az állapot, amiben jöttem a VB-re, mint előtte júliusban az Európa-bajnokságra utaztam. És bíztam egyébként abban, hogy bár a selejtező meg az elődöntő nem ment úgy annyira könnyedén, főleg a selejtező, de úgy tudtam, hogy amit elvégeztem munka, az nem veszett el, hanem csak ki kell majd valahogy hozni magamból, és ugye ez sikerült. És gyakorlatilag annak örülök, hogy meg tudtam mutatni, hogy mi van bennem, mert ez most szerintem kijött. Én ugye az a különbség, hogy a fiatalok már ebben versenyeznek harmadik szezon óta, ez volt a harmadik szezon, amit ebbe tudtak teljesíteni. A felnőttek többsége csak az olimpia után tért át erre a számra, ugye attól függően, hogy valaki tudott az olimpián versenyezni, vagy sem. És azt vártuk, hogy majd a felnőttek nagyon nagy lemaradásba lesznek a juniorokhoz, illetve a még fiatalabbakhoz képest. Ugye az egyiptomi hölgy, aki világbajnok lett, ő 14 éves, és ugye történelmi sikert ért el azzal, hogy ha jól tudom, 4 korosztályban lett világbajnok idén, minthogyha tényleg erre született volna erre az OCR pályára. Azonban, ha visszamegyünk az időbe, és megnézzük, hogy hogyan teljesítette a pályát mondjuk 2 évvel ezelőtt, akkor azért látszódik, hogy rengeteg munkát tett ebbe, mert rengeteget lépett előre. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit látunk így vetélytársai, hogy milyen edzéseket végez egy-egy verseny után, vagy versenynap után, amikor ugye jó esetben az ember már elmegy pihenni, ő még akkor is edz. Elképesztő, és azt gondolom, hogy nem sajnálhatjuk túl ez az eredményt. Kérdés, hogy mennyi ideig lehet húzni, vagy kitolni az embernek a tűrő képességét, mind fizikálisan, mind mentálisan.
Guzi Blanka elárulta azt is, hogy a VB-n miért került rendkívül nehéz helyzetbe.
Elég sokkos szituációba kerültem, mert az OCR-en leestem a harmadik elemről, ugye ez rögtön az elején volt, a billenőlétráról. Azt kell tudni, hogy bent rendezték meg egy nagy arénában ezt a versenyt, és szembesütött a reflektorlámpa ott, ahogy ugrottam fel a létrára, és már a bemelegítésnél is éreztem, hogy ez egy zavaró tényező, de nem fordult velem olyan, hogy mellé nyúltam volna az egyik foknak, és ez éppen élesbe a selejtezős futamomkor fordult elő velem, úgyhogy annak örülök, hogy így alakult, mert utána az elődöntőben, illetve a döntőben sokkal-sokkal fókuszáltabb voltam ennél az adott elemnél, és azt éreztem, hogy bár van egy pici tartás bennem, nagyon odafigyeltem arra, hogy precíz legyek és pontos legyek, úgyhogy ilyen szempontból jót tett, bár ott tényleg lesokkolódott hogy úristen, itt mi történik. Bár egyébként, ha visszanézem a felvételt, ez nem látszódik, hanem olyan, mintha automatikusan benne lett volna az a B forgatókönyv, hogy akkor mit csinálok, hogyan váltom ki azokat a technikákat, amik esetleg nem olyan biztosak. És aznap egyébként nem múlt el minden izgalom, ugyanis a víváson ráütöttek a fegyvertelen bal kezemre, ugye azon nem hordunk kesztyűt, nincsen védőeszköz rajta, és gyakorlatilag abban a pillanatban kitört belőlem egy sírás, pedig hogyha valaki ismer, akkor tudja, hogy én nem szoktam sírni így a páston, azért, hogy valamilyen fizikai fájdalmat okoztak nekem, de azt éreztem, hogy egyszerűen brutális fájdalom volt az ujjamba, és nem éreztem semmit gyakorlatilag órákig, és valószínűleg köthettem én azt egy ilyen kis pánikhoz, hogy ez bizony nekem az OCR-en használni kell ezt az ujjamat, és hogy hogyan fogom, azt nem tudom. Úgyhogy hál' Isten nem lett komolyabb utána, gyorsan regenerálódott viszonylag a másnapra. Az OCR-en történtek, azok olyan mértékben befolyásolták, vagy olyan módon befolyásolták, hogy amit említettem, hogy sokkal fókuszáltabb voltam annál az elemnél. Végig ott volt a fejemben az, hogy mi történt velem a selejtező napján. Úgyhogy nagyon örülök tényleg, hogy ez így alakult, mert abszolút pozitív erőforrásként tudtam ezt beépíteni. Az ujjam, hál' Istennek, nem gátolt semmiben, és nekem még soha nem tört el csontom, lekopogom. Ezért nem tudtam, hogy mihez kell hasonlítani, vagy mit kell éreznem ahhoz, hogy azt mondjam, hogy valami eltört. Viszont azt tudtam, hogy ilyen jellegű fájdalom még nem nagyon volt így nekem. Az, hogy ennyire érzéketlen és ennyire zsibbadós legyen órákig, tényleg órákig a valami, úgyhogy valami isteni csoda volt az, hogy ezzel tudtam utána kapaszkodni rendesen, és egyáltalán nem gátolt semmiben.
Beszélt arról is, mennyire alakította át a felkészülést a lovaglást felváltó akadálypálya.
Teljes mértékben átalakult egyébként a felkészülésem, ha csak abból indulok ki, hogy az olimpia előtt Budapesten készültem többnyire, persze volt egy kis miskolci időszak is benne, de most teljes mértékben mondhatjuk azt, hogy ingázó életmódot folytatok, ugyanis egy része az edzéseimnek, felkészülésemnek az Budapesten van, másik része Miskolcon, úgyhogy ebből is látszódik, hogy mennyire átalakult, illetve hogyha azt nézem, hogy a gyógytorna meg az erőléti edzés milyen nagy szerepet kaptak. Eddig is láttam a fontosságát, de hogy úgy nem volt ennyire jelentős szerepe, mint most annak, hogy ezeket beépítsem, illetve van egy ilyen kis harmadik szempont is, hogy a lovaglást nem tudtam azért elengedni teljesen, úgyhogy jelen pillanatban úgy hattusázó vagyok, mert hogy a lovaglás mint hobbi megmaradt, illetve lett egy saját lovam, aki szintén köt még az edzések mellett, illetve az edzőim mellett Miskolchoz.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Guzi Blanka öttusázót hallották. Ünnepélyes keretek között elhelyezték Sárospatak új tanúszodájának alapkövét. A beruházás több intézmény együttműködésével valósul meg. A Tokaj-Hegyai Egyetem, mint építtető, a Sárospataki Református Kollégium az iskolakert parkjában a helyet biztosítja, a Református Gimnázium alapítványa pedig az üzemeltetésben vesz majd részt. Professzor dr. Kéri Szabolcs, az egyetem rektora, beszédében elmondta, az alapkő elhelyezése szimbolikája az intézmények együttműködésének. A megépítendő úszoda nem csak épület, de szellemi kapocs is lesz majd, fogalmazott.
Mérföldkő ez a mai nap Sárospatak életében, hiszen a város oktatási intézményei immáron egy újabb dimenzióba lépnek az együttműködés tekintetében. Itt nem csak két felsőoktatási intézményről van szó, de az általános iskoláról, a gimnáziumról, és természetesen Sárospatak városáról is, hiszen a város polgárai élvezhetik, használhatják, gazdagodhatnak majd az új oszoda révén. A két egyetem között szellemi együttműködés már eddig is volt, hiszen vannak közös képzési programjaink, van közös tudományos társaságunk, a Teleki Akadémiai Klub, most az együttműködés anyagi formát is kap. Amikor alapkövet helyezünk el, akkor abbéli reményünk jelenik meg, hogy az itt épülő épület az stabil lesz. az állandó lesz, az hosszú ideig, generációkon át fogja szolgálni a gyermekeket, a fiatalságot, a polgárokat, az életet. Stabil fundamentum, stabil sarokkő. De mégis ebben a szimbólumban van egy mély ellentmondás. A kő nem érez, nem mozog, nincsenek gondolatai. Hogy lehet egy élettelen kő az élet záloga? Hogy gondolhatjuk azt, hogy ettől a kőtől majd néhány évvel múlva élénk, élettel teli gyermekek, polgárok, gimnazisták, egyetemisták fognak itt szórakozni, erősödni, egészségesebbé válni. A mi reménységünk az élő kő, amely záloga annak, hogy itt ezen a helyen nem egy fizikai objektum fog megvalósulni, hanem egy szellemi építmény, amely az élet alapja, amely a jövő generáció ajándéka. Mindenek előtt hálát kell adnunk. Hálát kell adnunk azért, hogy létezik egy közösség, amelynek van egy célja, van egy álma, amely elhívott, és ezt a munkát meg fogja valósítani. Az életért és a jövőért. Amit majd elkezdünk, aminek itt most az anyagi alapját lerakjuk, az egy áldott munka lesz, az egy áldott projekt lesz.
Professzor dr. Kéri Szabolcsot, a Tokaj-Hegyalja Egyetem rektorát hallották. Hamarosan megnyitja kapuit a vízi komplexum Kazincbarcikán. Befejeződött a fizikai kivitelezése a létesítménynek, amely már csak az engedélyezési folyamat lezárására, illetve a végső hivatalos nyitásra vár. Halász Béla, a KSK Delfin Vízi Sportklub elnöke elmondta, a nyitásra való felkészülés jegyében az engedélyezési eljárások megindítása a következő lépés, amelynek lezárultával már vendégeket is tud majd fogadni a létesítmény.
A nyitásra való felkészülés jegyében az engedélyezési eljárások felé tartunk, minden előkészítő munkát elvégzünk, és szeretnénk, ha minél hamarabb sor kerülhetne arra, hogy már vendégeket is tudjunk fogadni. Ennek az ideje még bizonytalan, mert az engedélyezési eljárások lefutásától függ, de mindent meg fogunk tenni, hogy ez minél hamarabb megtörténjen.
A csónakázótó mellett egy több mint 8000 négyzetméteres területen két ütemben indult el az építkezés. Az első ütem 2024-ben fejeződött be, ekkor készült el az 50 méteres versenymedence, az öltözők, a gépészet, a szükséges kiszolgáló helyiségek, valamint az épület korpusza. A második ütemben, amely 2024 tavaszán indult, és egy év alatt valósult meg, a kültéri és a tanmedencék burkolata, az audiovizuális rendszer, a kiegészítő elemek, illetve a wellness és rekreációs rész kialakítása történt meg. A Nemzetközi Úszószövetség szabályainak is megfelelő versenyszintű úszómedence, tanmedencék, rekreációs terek és kiegészítő szolgáltatások, ezek már mind megtalálhatók a vízi komplexumban. A komplexum jelen pillanatban a végleges engedélyeztetésre vár, és folyamatosan történik a személyzet felvétele, valamint az épület arculatának kidolgozása, hogy a lehető leghamarabb megnyithassa kapuit a nagyközönség számára. Kazincbarcika rövidesen egy országosan is kiemelkedő modern vízisport és rekreációs helyszínnel gazdagodik, amelyet remélhetőleg a sportolók, a diákok és a kikapcsolódni vágyók rövid időn belül megkedvelnek és belaknak majd. A vízi komplexum pályázatának benyújtása a 2017-18-as TAU évben történt, az évek során több módosításon ment keresztül a terv. A beruházás alapkövét 2019-ben rakták le, majd a Magyar Vízilabda Szövetség kérésére két ütemre kellett bontani a kivitelezést. A munkaterület 2022-es átadását követően az első ütem 2024-ben, a második pedig idén júliusra készült el. A létesítmény megépülése azonban nem volt akadálymentes, fogalmazott Halász Béla, a Delfin Vízi Sportklub elnöke.
A második ütem sportfejlesztési programját 2023-ban a Vízilabda Szövetség arra hivatkozva, hogy sportszakmailag nem indokolt, megszüntette. Egy közigazgatási határozattal. A Delfin Vízisport Klub ezt a közigazgatási határozatot a jogszabályoknak megfelelően a Miskolci törvényszéken megtámadta. A bíróság a Delfin Vízisport Klub részére döntött, és új eljárásra kötelezte a Vízilabda Szövetséget. A Vízilabda Szövetség új eljárásában ugyanarra az eredményre jutott, mint az előtt, és meg akarta szüntetni ezt a sportfejlesztési program részt, ami a második ütem megépítését jelentette volna. Ezt is megtámadtuk a közigazgatási bíróságon, mert nem értettünk egyet a döntéssel. Itt viszont a bíróság a Vízilabda Szövetség részére döntött az ítéletében.
A Delfin Vízi Sportklub nem értett egyet az ítélettel és annak indoklásával, így fellebbviteli eljárást kért. A barcikaiak abban bíznak, hogy a Miskolci törvényszék pozitív döntést hoz majd a helyi Vízi Sportklub számára.
Új defibrillátorral gazdagodott az Ózdi Sport és Élményközpont. Nagy Mennyi Péter vezetőt hallják.
Az Ózdi Sport és Élményközpont mindegyik telephelyén található defibrillátor. Ezeknek a beszerzése az önkormányzathoz és az ott működő sportegyesületekhez fűződik. Mi örülünk neki, hogy ezek készenlétben vannak, és ha szükséges, akkor használni is lehet ezeket.
Bozsik programok, labdarúgó tornák, asztali tenisz és kézilabda bajnokság. Ez csak néhány azok közül az események közül, amelyek sok embert vonzanak a Marosi István városi sportcsarnokba. Nem csak a programoknak, hanem számos egyesületnek is otthont ad az épület. A nagy tömeg miatt elengedhetetlen, hogy legyen ott egy defibrillátor. A csarnokban lévőt korábban közösségi összefogásból vásárolták meg. Ezeknek az eszközöknek azonban van egy lejárati idejük, és rendszeresen felül kell vizsgáltatni őket. Az előző defibrillátornak pedig megérett a cseréje. Az eszköz hangos utasításokat ad. Többször elismétli a lépéseket, hogy a laikusok számára is könnyen használható legyen. Beszerzését a kézilabda klub már régóta tervezte. Vasas Tamást, az Ózdi Kézilabda Klub Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Alapvetően ezt mi egy tudatos döntés alapján szereztük be, tehát a TAO pályázat keretében már tavasszal így adtuk be a TAO kérelmünket, hogy az előző defibrillátor szabatosság ideje lejárt. Ez egyértelmű döntés volt, hogy ide mi szeretnénk, hisz az a legjobb, ha soha nincs használva, de viszont ha csak egyszer kell használni, az viszont nem pénzben mérhető. Tehát ez a defibrillátor gyerekeknek is, illetve felnőtteknek is alkalmas, ugye egy sport tevékenység folyik, akár a sportmérkőzéseken, akár edzéseken is szükség lehet erre az eszközre.
Az egyesület célja az volt, hogy biztonságban tudják azokat, akik betérnek a csarnokba, valamint ha baj van, azonnal cselekedhessenek. A magyar kerékpározás sporttörténeti relikviája került Debrecenbe. 1966-ban a magyar kerékpárosok nyerték el a mexikói körverseny győztes kupáját, melyet a Debreceni Kerékpár Múzeumban tekinthetnek meg az érdeklődők. Polenszky Dezső, egykori kerékpárversenyzőt hallják.
Hárman voltunk ott egymás mellett, és láttam, hogy a mellettem lévő két versenyzőtársam, nem említve a nevüket, el vannak fáradva, én pedig nagyon jól éreztem magam, és hol az egyiket löktem meg a nyergénél fogva, hol a másikat löktem meg a nyergénél fogva, hogy az előttünk lévő fiút utolérjük, aki vitte a másik csapatnak az idejét.
19 nap alatt csaknem 2800 kilométert tett meg a 6 fős magyar csapat 1966-ban a mexikói kerékpáros körversenyen. A magas hegyek és a nehéz körülmények dacára a csapat történelmi jelentőségű sikert ért el, amely azóta is egyedülálló a magyar kerékpársportban. A magyar válogatott által elnyert legendás kupa a Debreceni Kerékpár Múzeumban tekinthető meg. Katona Attila restaurátort, a Debreceni Kerékpár Múzeum veterán kerékpár gyűjtőjét hallják.
Ez felért ugye egy Tour de France vagy a Giro Italia szakasz győzelemmel is, meg úgy így ugye, hogy a magyarok, mi magyarok, a magyar válogatott nyerte meg ezt a kupát. Szerintem ettől kerékpárosként nincs is nagyobb érem szinte, mint ahogy az olimpiai érem se felvetekszik vele.
A Cívisvárosban is nagy népszerűségnek örvend a kerékpársport. Az elmúlt években több fejlesztés is történt. Létrejött a Tócóvölgyi Extrém Sportpark, a Debex, amely fontos edzőközpont a triálosok számára, valamint a pallagi kerékpáros pályarendszer, amely edzésekhez és versenyek lebonyolításához is kiváló helyszín. A tervek szerint további fejlesztések is várhatók. A következő évek költségvetési helyzete függvényében ez a gyönyörű komplexum is megújulhat, mondta Pap László polgármester.
Elkészült egy komoly komplexumnak, olimpiai verseny lebonyolítására is alkalmas komplexumnak, a velodrómnak a terve. Ez szintén a Pallag és a Négyes főút közötti 24 hektáros önkormányzati területre épülne. Engedélyes és kiviteli tervek rendelkezésre állnak. Reményeink szerint majd a következő évek költségvetési helyzete függvényében ez a gyönyörű komplexum is megújulhat.
Érdekesség, hogy az 1966-ban elnyert kupa tetejéről az idők során eltűnt az angyal figura. A város most saját felajánlásból újra alkotja, hogy a trófea teljes pompájában legyen látható. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Elindult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vallás turisztikai szakember képzése. Az első hétvége találkozása nem csak a megismerkedésre adott lehetőséget, de szakemberek bevonásával több egri egyházi intézmény bemutatásán is részt vehettek a hallgatók. A képzés első tapasztalatait dr. Novák István delegált rektor helyettes összegezte.
Szeptember 12 és 13-án volt az első hétvége, amikor személyesen találkoztunk a több mint 20 hallgatóval, és megismerkedtünk velük, elmondták, hogy ki milyen területről jött, rendkívül színes a paletta, azonban egy a lényeg, hogy mindegyikükben közös a vágy arra, hogy megismerjék a turizmusnak ezt az ágát, és a vallásturizmusnak azt a szakszerű megközelítését, amelyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kiváló szakemberei és a meghívott külsős előadók közösen tudnak biztosítani. Az első nap megnyitója után már megkezdődött a közös szentmisén való részvétellel a képzés, hiszen így megismerhették az egri bazilikát azok is, akik nem Egerből vagy Eger környékéről jöttek. Majd a második nap, a szombati nap, jó magam tartottam a vallásturizmus szellemi alapjai című tantárgyat, amely végeredményben meg akarja alapozni azt a fajta szemléletmódot, amelyen keresztül majd az azt követő tantárgyi disziplinákat a kedves hallgatók meg tudják ismerni. Hiszen közös feladatunk az, hogy a monoteista vallások alapjait, a monoteista vallások tanítását egy-egy rövid területen lássuk, hogyan kapcsolódik a vallás tanítása a helyváltoztatáshoz, az arándoklathoz, a kegyhelyek felkereséséhez, az ereklye kultuszokhoz. És ami a legfontosabb, hogy el is kezdtük rögtön a 4 óra után, a másik 3-4 órában a gyakorlati megközelítését is a vallásturizmusnak, amikor is szakembereink bemutatták a líceumnak a kápolnáját, a dísztermet, a főegyházmegyei könyvtárat, a csillagvizsgálót, majd az érseki palotának a megtekintése következett, és ugye rögtön feladatot is kaptak a hallgatók, a idegenvezetés, az ismertetés, annak az összefoglalása, annak a pozitívumai, és bármilyen más észrevétel, amelyet majd írásban is kommunikálni fognak. Azt gondolom, hogy az első hétvége rendkívül termékeny volt, a Szentlélket hívtuk segítségül a Veni Sancte Szent Misén, majd ezt követően megpróbáltuk azokat a szellemi alapokat megtekinteni, amelyeket a végén a gyakorlatban is szemléltetett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem.
Az Árszakra Fesztivál keretein belül Hittel hallottak címmel tabló kiállítás nyílt a Miskolci Fáji András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnáziumban. A kiállítás 5 művészeti ágban magyar alkotók munkáját mutatja be, rávilágítva a hit és a művészet gazdag kapcsolatára. A rendezvény megnyitóján Böjte Csaba ferences rendi szerzetes is jelen volt, aki a fiatalokat arra buzdította, hogy a mindennapok mozzanataiban találják meg a művészetet.
Én azt gondolom, hogy nem szabadna a szépet leválasztani, hogy az ünnepi és a hétköznap. Mire gondolok? Annak idején hosszú évekig tartottunk ilyen költészet táborát. Összeszedtem a gyerekeket, és elmondtam nekik, hogy gyerekek, fel lehet öltözni olyan pongyoláson, mackónadrágoson, de fel lehet öltözni ünneplőbe is szépen, tisztán. És elmondtam, hogy ugye Bagdi Emőke mondja, hogy az érzelmi analfabéták korát éljük, hogy az emberek, főleg a felnövekvő fiatalok nincsenek tisztában a saját érzelmeikkel. És akkor mondtam, na, ma legyen a hazaszeretet napja, másnap a természet napja, de akár a, hogy mondja, a közösségünk napja is. És akkor az a lényeg, hogy délelőtt szépen mindenki csendben van, és elgondolkozik, hogy ő mit érez például a családja iránt. Haragot, félelmet, gyűlöletet, szeretetet, mit érez apukája, anyukája iránt, és ezt próbálja meg, ezt az érzelmet szépen felöltöztetni. Versben, rajzban, zenében, aki tudja, nem? Tehát, hogy kifejezni ezt, ami benne van, például a családja iránt, vagy a természet iránt, vagy az Isten iránt. Tehát minden napnak volt egy-egy témája. És akkor hát úgy adtam is csendet, időt, papírt, ceruzát, és mindenki a maga érzelmét, például a jó Isten iránt megfogalmazta. És akkor délutára, akkor még Isten Kányád és Anyi bácsik éltek, meg ilyen erdélyi művészeket, ez Csíksomjó volt általában, meghívtam, és akkor megkértem, hogy ő is olvasson egy olyan verset el, vagy valamit, amiben, na most a Isten szeretet napja volt, akkor Istennel kapcsolatos verset. És utána, hát ugye én megnéztem a gyerekek alkotásai közül is a legjobbakot, felolvastam, és akkor ott egy nyílt ilyen kerekasztal beszélgetés volt, hogy igen, nem is az a lényeg, hogy mit érzesz, hanem azt, hogy azt szépen ki tud fejezni. És elmondtam a gyerekeknek, tehát azzal, hogy megvesz reggel egy ágyat, megterítesz egy asztalt, az lehet művészet, nem? Hogy megírod a házi feladatot, azt a H betűt, vagy bármit. Hát az lehet olyan pongyolán odavetve, vagy nem tudom, folyik szét, és az életben mindenben. Képzeljétek el, ugye Petőfi Sándor odament, és nagy flegmán megkérte Juliának a kezét, nemrég volt Szentre Julia halálának az évfordulója. És Julia kikosaraztam. Hát erről ritkán beszélünk, hát képzeld el, hogy Michael Jackson, hát az körülbelül olyan kaliberű ember volt akkoriban, elmegy, és ez a falusi lipa nem kell lesz. Hát ebből akkor újságcikkek lettek, meg minden, és az újságírók el is mentek, de Julia, hol az eszed? Hát miért mondtál nemet? Hát aztán nem hallják ezért, hogy trágáról beszél, csúfó, kárinkodik, mit tudom. Hát ő nem szeretné az ő gyerekének egy ilyen apja legyen. Le is jött az akkori Blikbe, szépen, csendesen. Persze az akut Petőfi hazahozta ide a Kiskörös vidékére, és duzzogott, és volt egy pár próbafjel olyan menyecskéknél, de nem volt az az aha érzés, ami a Juliánál bejött, és akkor hát eltelt egy fél év, gondolom fogat mosott, a szótárát egy kicsit felfrissítette, és megírta azt a verset, hogy reszket a bokor, mert madárka szállott rá. És tudjátok, abban van egy olyan sor, hogy ha nem szeretsz, a jó Isten áldjon meg. De ha szeretsz, hát akkor ezerszer áldjon meg. Juli állítólag egy szóval válaszolt, hogy maradjunk az ezernél. Hát most őszinte legyek, magyar irodalom egyik legszebb szerelmes versére azért nehéz nemet mondani, nem? Tehát, hogy sokszor a kudarcok az életetekben azért van, mert nincsenek szépen felöltöztetve a szavaitok.
...7500 rászoruló gyermek kirándulhat a Természetben Egyenlően program révén a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az aktív Magyarországért felelős államtitkárság által indított programban olyan jó részt Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei iskolák vehetnek részt, ahol a hátrányos helyzetű tanulók száma meghaladja az 50%-ot. Így azok a gyerekek részesülnek természethez közeli élményekben és az aktív kikapcsolódás örömében, akiknek erre más módon nincs lehetőségük. A részletekről Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős államtitkár adott tájékoztatást.
Az aktív Magyarországért felelős államtitkárságnak az a feladata, hogy vegyük rá az embereket, hogy mozogjanak többet, legyenek aktívabbak, éljenek egészségesebben. És ez egy komoly feladat, mert látjuk, hogy ez sajnos nincs így, és ennek nagyon komoly kihatása van az egészségi állapotunkra. Most, hogyha megnézzük a statisztikákat egy kicsit mélyebben, akkor azt látjuk, hogy minél szegényebb egy vidék, minél alacsonyabb az emberek iskolai végzettsége, annál nagyobb a probléma. A legelhízottabb, legtúlsúlyosabb megye például Szabolcs-Szatmár megye, de Borsod megye sincs nagyon sokkal elmaradva tőlük, úgyhogy különösen fontos, hogy ezekre a megyékre extra figyelmet fordítsunk. De nem is a megyékre, hanem a rászoruló hátrányos helyzetű emberekre. Mi külön szeretnénk odafigyelni a gyerekekre, hiszen hát minden a gyerekkorban kezdődik, és azt döntöttük el, hogy azoknak az iskoláknak, ahol nagyon magas a hátrányos helyzetű gyerekek aránya, tavaly 60%, idén 50% volt, de szervezzük ezt a Természetben Egyenlően programot, ami azt jelenti, hogy ingyenes, aktív osztálykirándulásokat szervezünk a gyerekeknek, ahol egyébként az összes költséget az államtitkárság állja. A program szervezője a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. Onnan lehet ismerős a nevük, hogy például a Kapolcsi Fesztivált azt ők szervezik, illetve a Máltai Szeretett Szolgált, ami a legszegényebb településeken van ott. Ők azok, akik a szervező munkát elvégzik, és nagyjából azt tűztük ki, hogy minden iskolát ilyen lehetőleg ilyen 50-60 kilométeren belüli területre visszük, általában erdei iskolára, iskolákba, ahol az erdészetek szerveznek a számukra túra programokat, aktivitással, labdajátékokkal és más érdekes játékokkal, illetve ezen felül mindig van egy-két ilyen kicsit érdekesebb természettel, természetvédelemmel kapcsolatos előadás is, és hát közben van egy ebéd. Ezek a gyerekek nagyon sokszor nem tudnak eljutni osztálykirándulásra, tehát vannak olyan gyerekek, akik a településük határán túl is alig-alig jártak életükbe. Számukra ez egy nagyon érdekes túra. Számomra nagyon meglepő volt az elmúlt években, hogy nagyon nehezen engedik el ezeket a gyerekeket még egy egynapos osztálykirándulásra is a szülők. Tehát ezek a szülők megszokták, hogy nem nagyon mennek a gyerekek sehova, és van egy ilyen félelem, de az a helyzet, hogy mivel már több éve megy a program, ez a félelem ez oldódik, és most az idejében ennek köszönhetően már nem 5000, hanem 7500 gyereket szeretnénk elvinni táborozni. Még egyszer mondom, olyan iskolákból, ahol hátrányos helyzetű gyerekeknek az aránya az meghaladja az 50%-ot, és hát nagyon bízunk benne, hogy ez a 7500 gyerek ez az idei évben is jó fogja érezni magát, megtapasztalja, hogy milyen kirándulni, milyen túrázni, milyen elhagyni a települést, kapnak egy rendes ebédet is, utazást is biztosítunk, úgyhogy reméljük, hogy meg tudjuk mutatni, hogy hogy ez a világ is van, és érdemes így élni. Természetesen az iskolákkal egyeztetett időpontban lehet megszervezni ezeket. Ez a 120 millió forintos támogatás az a 7500 gyereknek az osztály kirándulása. Ez az őszi és a tavaszi időszakban fog megvalósulni. Minden évben egy kicsit többen túráznak tavasszal, vezetnek részt ebben a programban. Ez szerintem az idei évben is így lesz, de már most ősszel is vannak ilyen programok. Minden gyermek természetesen csak egyszer tud elmenni egy évben egy ilyen programra.
Szeptember 27-én Sárospatakra látogat a Richter egészségváros rendezvénysorozat. Az adománygyűjtés mellett természetesen prevenciós szűrések, szakmai előadások és információs sátrak is lesznek. Jarecsny Katarina, az egészséghez vezetője bátorít mindenkit, hogy vegyenek részt minél több programelemen, hiszen a megelőzés a legfontosabb gyógymód.
Egészségügyszolgáltatóként folyamatosan jelen vagyunk, és próbáljuk motiválni az embereket. Heti rendszerességgel testmozgásos programokat szervezünk a rendelőintézetben, táplálkozási tanácsadással próbáljuk őket még inkább tudatosabb életformára ösztökélni. Egészségügyszolgáltató vagyunk, de nagyon fontos számunkra, hogy a nálunk elérhető ellátások mellett még színesebb szolgáltatások is elérhetőek legyenek, ezért is örülünk annak, hogy egy ilyen országos a negyedi programsorozatnak lehetünk mi most a részesei, hiszen tényleg egyedülálló szűrésekkel, tanácsadásokkal és előadásokkal gazdagodhatnak majd a résztvevők. Próbáljuk mindenhol terjeszteni szórólapokkal, plakátokkal, online felületeken, videókkal az elérhető programokat. Mindenki figyelmébe ajánlom. Körülbelül 30-35 sátor lesz, és a mindennapi ellátásban résztvevő orvosoktól és szakemberektől informálódhatnak majd az emberek, és kérhetnek adott esetben segítséget, ezért próbáljuk a hírét vinni mindenhol. Én ezért is bíztatok mindenkit, hogy írják be a naptárjukba szeptember 27-ig, és hogyha tehetik, hozzanak magukkal legalább még egy embert. Illetve még ami nagyon fontos, hogyha tudunk, gondoljunk azokra a környezetünkben élőkre, akik esetleg nehezebben mozognak, vagy a távolság miatt nem tehetik meg azt, hogy ellátogassanak, próbáljunk meg nekik segíteni, hogy legyen ott ők is ezen a programsorozaton. Aki pedig nem tud részt venni, az pedig azon a napon az Egészségváros honlapján élő közvetítésben is figyelemmel kísérheti, és bármilyen reakcióval támogathatja a program célját. Ahogy teljes vármegyénkben, úgy a sárospataki járásban is leginkább a szívérendszeri megbetegedésben szenvedő betegek előfordulása a legmagasabb. Lesznek erre célzott szűrővizsgálatok is, a vérnyom másmérés, a koleszterin szint mérés mellett érszükületmérés is elérhető lesz, amivel még hatékonyabban kiszűrhető a betegség, és azáltal, hogy kardiológiai tanácsadás is elérhető lesz majd a programsorozat keretében, közvetlenül szakembertől tudnak majd segítséget kérni a betegek. Természetesen egész nap kint leszek a programon, és szeretnék minél több szűrésen és programelemen részt venni. A rendelőintézet az ultrahangdiagnosztikai ellátását szeretné továbbfejleszteni, egy olyan ultrahangdiagnosztikai készülék megvásárlását szeretnénk megvalósítani, ami genetikai ultrahangok megvalósítását is lehetővé teszi.
Szeptember 1-én kezdte meg működését a Miskolci Önkormányzati Rendészet új alközpontja a Felső-Majláti Bagolyvárban. Az épületben a rendészet mellett a Diósgyőri Polgárőr Szövetség is helyet kapott. Emellett új egyenruhát és társakat is kaptak a mi őr dolgozói. A részletekről Kovács László Csaba, a rendészet vezetője adott tájékoztatást.
Ennek már vannak jó tapasztalatai a rendészet praxisát illetően. Itt a 2014-20 év közötti időszakban több alközpontot nyitottunk, volt a Gyár utcán, volt Jukóban, volt Diósgyőrben, volt az Avason. Ezekben az alközpontokban a munkatársaink abban a célból tudnak megjelenni, ami a központtól távolabbi részben egy ügyfelszolgálati lehetőséget biztosít számukra. Tehát tulajdonképpen, hogyha most a körzeti rendész szolgálatunkat ki tudjuk terjeszteni a város teljes területére, akkor ők hetente több alkalommal a lakosság otthon létéhez képest, tehát a munkaidőn túli létéhez képest igazítottan ügyfélszolgálatokat fognak ellátni, és azt a Bagolyvárba már be is vezettük, de hangsúlyozottan ez a Jukói alközpontban, ahol egy konténerben van biztosítva ennek a lehetősége, szintén működik ez. Tehát tulajdonképpen megjelennek a munkatársak ezen épület részben. Itt ügyfélszolgálatot biztosítunk előre meghirdetett időpontban, ami a honlapunkon elérhető ez az időpont, hiszen mindig máskor, más napokon, hogy bárki, aki esetleg elfoglalt egyik nap is, másik nap megtalálhasson minket, vagy ezen kívül a munkatársak itt tudnak lakossági fogadóórát tartani az önkormányzati képviselővel majd a későbbiekben, vagy bármilyen olyan lakosság közeli kapcsolatot biztosítani, ami beleférhet abba, hogy a rendészettel kapcsolatban kívánják felvenni az ott élőkkel kapcsolatot. Azt hangsúlyoznunk kell, hogy nem folyamatosan jelen létünk ezekben az épületrészekben, hiszen mi azzal nyújtjuk a legtöbbet, hogy a közterületen járőrözünk. Tehát ezekben a fogadóórákban megtalálhatóak vagyunk, ezen kívül esetleg még a munkaközi szüneteket veszik ki itt a munkatársaink, ami viszont azért nagyon hasznos számunkra, mert ilyenkor nem kell bejönni a Győri-Kapui központba, hanem az adott város részben ezt az épületet megközelítik, a Bagolyvárban megtörténik esetleg a munkaközi szünet étkezési időnek a kivétel, és utána ugye utána rögtön szolgálatba állnak a város részben. Itt a körzeti rendész szolgálatról van szó. Itt azt szeretnénk üzenni az állampolgároknak, hogy ezen munkatársi közösségünk az, aki a körzetben, aki a választókerületben lát el szolgálatot. 6 főről vagy jelen pillanatban szó, de az évben még ezt szeretnénk 18 főre bővíteni, azaz minden választó körzetben, kerületben lenne egy munkatárs. Ezen munkatársak azok, akik megszólíthatóak, megismerhetőek, és esetleg kérdezhetőek közvetlenebbül, de hangsúlyozom, minden munkatársunkkal meg lehet ezt tenni, természetesen egy erőánk alapján beazonosíthatóak vagyunk, de mivel a körzetet ők jobban fogják ismerni, a körzetben töltik a munkaidejüknek a nagy részét, azért kívántuk azt megkülönböztetni, hogy egyenruháikon megjelenjen egy jellegzetesség. Ez a jellegzetesség egy barna karpaszomány, homokszínű karpaszomány, és időjárástól függően pedig egy barett sapka fog megjelenni szintén ugyanebben a homok színben. Tehát ezzel jelezzük azt, hogy ezen munkatársak ebben a választókörzetben több időt töltenek el, nagyobb helyismerettel, nagyobb területismerettel és nagyobb személyismerettel rendelkeznek. Ők, akik bejárnak a egyházakhoz, bejárnak a kereskedelmi egységekhez, megállnak az emberekkel beszélgetni, de természetesen közterületfelügyelőként intézkednek is. Tehát ezzel a barna homokszínű kiegészítővel ismerhetők, megazonosíthatóak a munkatársak. Polgármester úr, miután megállapodott a rendőrség vezetőjével és kapitányokkal aláírták az együttműködési megállapodást, elkezdődött a munka szervezése. Itt a közrendvédelmi osztály és a készenléti rendőrség munkatársaival látnak el a Miskolci kormányzati rendészet munkatársai közös szolgálatokat. Első körben a kiemelt helyszínként a belvárost és a Selyemrét környékét vettük górcső alá, itt indultak meg a közös párosok. Itt láttuk a legindokoltabbnak azt, hogy ezzel megsokszorozva az erőinket megjelenjünk azokban az időpontokban, azokban az időszakokban, amikor erre a legnagyobb szükség van.
Kazincbarcikán elindult egy új helytörténeti dokumentumgyűjtő kampány, amely a város múltjának feltárását és megőrzését célozza. A kezdeményezés az Egressy Béni Városi Könyvtár szervezésében valósul meg, és célja, hogy újraélessze az intézmény korábbi gyűjtő munkáját, valamint, hogy egy új várostörténeti kiadvány születhessen, hiszen az utolsó ilyen monográfia 2004-ben jelent meg. A részletekről Molekné Kőrösi Beatrix igazgatót hallják.
Ugye egy könyvtárnak, egy települési könyvtárnak alapfeladatai közé tartozik a helytörténeti dokumentáció, helyismereti gyűjtemény. Mi is rendelkezünk ilyen gyűjteménnyel, de 1953-54 óta, amióta létezik a könyvtár, azóta az akkori elsőként jegyzett könyvtárvezető, a Papatilla, kezdte el ezt a gyűjtést, és nagyon egyszerű dolga volt, mert akkor épült a város, és ő komoly gyűjtőmunkát végzett, saját fényképezőgéppel járta a várost, és dokumentálta az építkezéseket, felvette a kapcsolatot a különböző gyárakkal, amik akkor épültek, és ez tartott 1980-81-ig, az ő nyugdíjba vonulásáig. Nagyon sok anyaggal rendelkezik a könyvtár ebből az időszakból, de utána valahogy a következő 20-25 évben megállt ez a gyűjtés. Csak a várossal kapcsolatosan megjelent újságcikkekre korlátozódott a gyűjtés, és mi most szeretnénk bővíteni a gyűjteményünket, és hát a városvezetésnek is van egy olyan hosszabb távú elképzelése, hogy készüljön majdan egy várostörténeti kiadvány. Az utolsó ilyen várostörténettel foglalkozó kiadvány az a város 50 éves évfordulójára 2004-ben jelent meg egy monográfia, ami nyilván azóta eltelt már 20-21 év, tehát az ott lezárult, és abban sincsenek olyan nagyon újdonsággal bíró anyagok, ami a újabb 15-20 évre vonatkozott volna az akkori 15-20 évhez képest, és nagyon sokan, akik ilyen dologgal foglalkoznak a városban, még mindig a mi gyűjteményünkre támaszkodnak. És ugye általában a kerekévforduló kapcsán szokott jobban megjelenni az ilyen gyűjtés, illetve feldolgozás valamilyen témának az olvasóink részéről, és hát ugye mi is folyamatosan próbáljuk rendszerezni ezt a gyűjteményt, mert hogy nem volt rendszerezve. És szeretnénk bővíteni, ez a lényege, mi is ezt a gyűjteményt, esetlegesen olyan anyagokkal, ami nem csak írásos dokumentáció, hanem főleg fényképek, illetve hogyha valaki rendelkezik a városban olyan korabeli erekjékkel, amik érdekesek lehetnek várostörténet szempontjából, illetve ugye a várostörténeti kiadványhoz az 1980-as évektől kezdve lenne jó, hogyha minél több dokumentációval rendelkeznénk.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Grunda János, Koleszer Krisztián, Kriston Tamás és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok, de én érzem, mindig őriznek fent az őrült angyalok. Ha egy túlhajtott világ, én nem figyelve rád, ez jó karra, hogy megpróbáld, mint a pillanat kínál. Még itt vagyok veled, hát nem kell félteled, de ha messzejárok a világ, úgyis forog majd veled. Kár visszatartanod, csak bajt okozhatok, mert én szabad vagyok, bár te azt hiszed, csak egy egyszerű bolond. Egyszerre mindent lássak, ezért nem érdekel, mennyire tetszem neked vagy bárki másnak. Ha csálik a nap, ha vágyak, csak futnék a nagy világnak, mert tudom jól, valahol messze még meglepetések várnak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!